Magasztalunk téged, mennyei atyánk, örökkévaló Istenünk azért, hogy ma egy hét múltával ismét megállhatunk színed előtt, és köszönjük, hogy van módunk arra, hogy elcsendesedjünk, értékeljünk, konklúziót vonjunk és változtassunk, ha erre van szükségünk. Arra kérünk, hogy tedd termékenyé ezt a mi elmélkedésünket lelked által, jelenléted, vezessen bennünket ebben, hogy azon az úton járjunk, amely hazafelé vezet, amelynek vége az a megígért valóság, amelynek adventjében éljük életünket. Könyörgünk azon testvéreinkért, akik nem lehetnek jelen közösségünkben, akik betegek, akik különféle szükséget szenvednek, akik dolgoznak. Kérünk, látogasd meg őket kegyelmeddel, és adj bátorítást, gyógyulást a szükségben lévőknek. Nekünk pedig fogadd el a mi megjelenésünket áldozatként, jó illatú áldozatként, és áldást szeretnénk nyerni, és így elmenni erről a helyről. Kérünk, add meg fiad Jézus nevében. Amen. Mikás próféta könyve 6. fejezet. 6. versétől olvasom Isten igéjét ma. Mikiás próféta könyve 6. fejezet, 6. versétől ekként hangzik. Mivel járuljak az Úr elé? Halljongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égő áldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szembe. Eddig. Foglaljatok el. Az ima hét témája, mint többen részt vettetek rajta, úton hazafelé. És szeretném, hogyha egy kicsit ezzel foglalkoznánk, hogy úton lenni mit is jelent. Sokféle tapasztalatunk van az úton levés tekintetében, bár ma sokkal könnyebb úton lenni, mint volt sok évtizeddel vagy 100 évvel ezelőtt. Annak idején sokkal nagyobb kockázatot jelentett, sokkal hosszabb ideig tartott, sokkal megfontoltabb volt az ember egy-egy úti célja eldöntése tekintetében, megfontolta, hogy elindul-e egyáltalán, vagy hogy hová indul el, ha elindul. Költséges is volt, nagy vállalkozás volt, és nagyon befolyásolta az ember útját a társaság, a viszonyok, ahogyan utazott. Bizony, ma is, kellemetlenné vagy kellemessé válhat az utazás attól függően, hogy kik az utitársaink. Tudjuk nagyon jól, hogy vannak olyan utitársak a társaságban, akikkel együtt, ha utazunk, segíthetnek könnyebbé tenni az utazást, még a leghosszabb utazást is, és vannak olyanok, akik a legrövidebb utazást is elviselhetetlenné tudják tenni. És ezek tapasztalatok. És nyilvánvalóan, amikor az embernek vannak ilyen tapasztalatai, és meghívják egy utazásra, vagy tervez egy utazást, nagyon megfontolja, meggondolja, hogy kikkel fog együtt utazni. Attól függően, hogy mi a célja. Ha szeretne célba érni, ha kellemes utazást szeretne magának, hogyha félrevonultan akar utazni, ezek szempontok meghatározzák, hogy milyen társaságban utazik, vagy kivel utazik. Talán az év elején aktuális kérdés számunkra, hogy megfontoljuk, vagy kiválasszuk utitársunkat, hogy ebben az évben kivel utazzuk együtt a mi életünk útját. Ki lenne a legmegfelelőbb utitárs? Olyat kell választanunk, aki segíthet az úton való eligazodásban. Olyat kell választanunk, aki tapasztalt. aki tudja, merre kell menni, és segíthet a mi célba érésünk tekintetében. Mert az életünk egy út, ez nagyon közhely, és gyakran használják, és használjuk ezt a kifejezést, de ha belegondolunk, egy nagyon kézenfekvő értelmezés az életünknek, hogy úton vagyunk, mert valahonnan, valahová tart az életünk. A kérdés az, hogy milyen úton járunk, milyen cél van előttünk, és hová készülünk. Milyen jellemzői vannak annak az útnak, amin én járok. Hogyan ítélem meg én, hogyan ítélik meg mások, és nem utolsó sorban, hogyan ítéli meg Isten igazsága azt az utat, amin én járok. Ugyanis nagyon sokszor megtéveszt bennünket az, ahogyan kinéz az út. Ezt mondja a Példabeszédek könyve 14. fejezet 12. verse. Vajon van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, és a vége a halálra menő út. Tehát azok, akik ezen az úton indulnak el, ami a halálba megy, nem úgy választják az utat, hogy ők a halálba akarnak menni. Nem így választják meg. Hanem amikor elindulnak, nem úgy néz ki. Sokan vallottak már így, amikor egy-egy útjuk katasztrófába torkollott, balesetet szenvedtek, esetleg halál, vagy ismerősük, vagy hozzátartozók elvesztése volt ennek az útnak a vége. És ezt mondták, ha tudtam volna, nem indulok el. Hallottam már olyat is, amikor Kisvárdán laktunk, egy család lakott az utca egyik végén, mi a másik végén, és nekik volt egy fiúk, azt hiszem talán 16 éves volt, akinek az álmai egy motor volt, egy jó kis versenymotor. És a szülei addig gürcöltek, míg megvették ennek a fiúnak ezt az autót, vagy ezt a motort. És talán az első úton olyan balesetet szenvedett, hogy leszakadt a feje ennek a fiúnak. A szülei ettől, a tehertől megtörve értékelték ezt az utat, és azt mondták, ha ezt tudják, nem vették volna meg a motort. Jónak tűnt ez az ötlet. És olyan sokszor van így, amikor előttünk lévő út jónak tűnik, és amikor belevágunk, végére érünk, akkor derül ki, hogy bizony ez nagyon rossz vállalkozás volt. Ezért a bölcsesség, amit a példabeszédekben olvassuk, felhívja erre a figyelmünket, hogy van olyan út, ami helyesnek látszik előttünk, de nem biztos, hogy a végeredmény az, amire számítunk. Tudjátok-e, hogy mi a titka a biztos célba érkezésnek? Egy jó térkép, vagy egy jó vezető. Olyan valakire bízni az életünket, aki már járt ezen az úton, és tudja, hogy hová vezet. Tudja, hogy hol vannak a buktatói, tudja, hogy hol vannak veszélyes szakaszok, és tud irányítani bennünket, hogy hogyan kell menni. Nem tudom, hogy láttatok-e már rally versenyt. Mostanában a technika lehetővé teszi, hogy belülről, az autóból is felveszik ezeket a versenyeket, és megfigyelhető, hogy a vezető olyan gyorsan kapkodva és viszi biztosan az autót, helyek közel, még a nehéz útszakaszok alatt is. És ennek tudjátok, hogy mi az oka? Van mellette valaki, akit Mitfahrernek hívnak, aki mindig mondja neki, hogy mit kell most csinálni. Most milyen útszakasz következik, most milyen gyorsan lehet menni, hogy vissza kell kapcsolni, fékezni kell, vagy gázt kell adni. És így tud biztonsággal haladni, nagy sebességgel azon az úton. De ezt megelőzi az, hogy előtte végig mennek az úton. És felírja, hogy hol, milyen kanyarok várhatók, milyen veszélyek vannak, mire kell figyelni, és ezt a listát magával viszi. És amikor elindulnak a versenyen, amikor élesbe mennek, akkor szépen sorolja egymás után, hogy mi következik. No, hát egy ilyen jó vezető és társ az, ami biztonsággal végigvisz bennünket az úton. Ha tudatosan, ha nem tudatosan, akkor is választunk utitársakat. Azzal a döntésünkkel, hogy hová utazunk, hogy mi az úti célunk. Nyilván és világos mindenki számára, hogy azzal, hogy egy bizonyos irányba utazik, előbb-utóbb találkozik utitársakkal, akik szintén arra mennek. Néha ráfaragunk, amikor bizonyos időszakban, bizonyos utakon utazunk itt Debrecenben, mondjuk reggel és délután, amikor sokan mennek ugyanarra, és bedugul a város, és nem tudunk haladni, mert többen ugyanarra akarnak menni. Nos, azok nem választott utitársak, de azzal a döntésünkkel, hogy egy bizonyos irányba megyünk, választunk utitársakat is. Tehát érdemes megfontolni és elgondolkozni azon, hogy vajon az utitársaim, akikkel együtt utazom, vagy élem az életem útját, azok miért is társaim? Vajon ugyanarra mennek, amerre én? Ugyanarra tart az életük, amerre nekem? Sokan vannak talán, akik azt mondanák, hogy ha választani lehet utitársat, akkor valamelyik hírességnek lennének az utitársa. Kiválaszt a világ celebjei közül valakit, és azt mondaná, hogy én ennek szeretnék lenni az utitársa. Rengeteg bulit jelent, szereplést, ünneplést, népszerűséget, szórakozást, felhőtlen boldogságot, amit lát. És azt szeretné választani. Van, aki azt szeretné, hogyha valamelyik bankigazgatónak a csapatához csatlakozhatna, ahhoz csapódhatna, vele tarthatna, mert korlátlan gazdagság, utazások, nyaralás, télen nyaralás, nyáron telelés, ami éppen megkíván az ember, mérhetetlen luxus, akár még repülőgéppel is hozzák az orosz kaviár, hogyha reggelre azt kívánom, és ez lehet a legjobb élet. Van, aki egy csendes, szerető házastársat szeretne, aki megérti, segíti, támogatja. Vagy talán egy megértő, elfogadó családi közösség az, akiket család vagy utitársként szeretne maga mellett. Van, aki, ha tehetné, magát az Istent választaná utitársul. Vajon lehet őt választani utitársnak? Ez egy nagyon érdekes kérdés, amin érdemes elgondolkodni. Mérlegeljük ennek a lehetőségét. Ugyanis, ha Istent választjuk utitársként, azzal megválasztjuk a mi utunk célját is. És ha útközben meggondoljuk magunkat, hogy mi mást célt tűzünk ki magunk elé, vajon Isten is meggondolja magát? Arra jön, amerre mi szeretnénk menni? Ezen érdemes elgondolkodni. Van, aki úgy indult neki az életnek, hogy ő Istent választja. És útközben valami új ötlete támad. És azt mondja, egy újabb célt tűzök magam elé, és én arra szeretnék menni. És akkor elindul, akkor észrevette, hogy távolodik Istentől. Megáll, és elkezd azon gondolkodni, hogy tudnám rávenni Istent, hogy jöjjön velem az én utam. És vannak, akiknek az élete ebből áll. Istent győzködni, hogy arra jöjjön, amerre én akarok menni. De utitársat az utunk céljának kijelölésével választunk. Az emberben van egyfajta Isten kép. A természet feletti utáni vágy gyümölcseként valamit gondol Istenről. Valamilyen kép kialakul benne, úgy is, hogy hallott valamit a Bibliáról, úgy is, hogy hallott igehirdetéseket, úgyis, hogy beleolvasott a Bibliába, úgyis, hogy van valami elképzelése, nézett filmeket, olvasott könyveket, hogy írók hogyan is vélekednek Istenről, és még sorolhatnám, mi mindenből, hagyományból, a szülők vagy nagyszülők elmondásából kialakul valami kép. Vagy esetleg saját tapasztalatból. És nagyon érdekes ez a sokszínű kép, ami kialakul. Van, akik úgy gondolják, hogy Isten a magasságos, a mindenek feletti Isten. Van, aki azt mondja, hogy szent, olyan különleges és annyira szent, hogy megközelíthetetlen. Van, aki azt mondja, hogy mindenható. Van, aki azt mondja, hogy igazságos. Van, aki azt mondja, hogy bosszúálló, haragvó Isten, aki néha szenvedést, bajt hoz az emberre. Némelyek azt vélik, hogy kegyelmes, könyörületes. Némelyek, hogy háromságos, a Szent Háromságra gondolva. Némelyek úgy gondolják, hogy ha ennyire különleges természet feletti, akkor nem is közelítheti meg az ember annyira közelre, mert az ember bűnös. Felmerül tehát a kérdés. Keresheti-e az ember közvetlen kapcsolatát az Istennel? Létrejöhet-e ez a kapcsolat? Azért, mert az Isten olyan természet feletti. Az ember meg bűnös. Jeremiás prófétán keresztül erre a válaszra, vagy erre a kérdésre üzen Isten, és így olvassuk a 29.13-ban. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzá. Talán erre az ember azt mondja, hogy keresem én, de nagyon sokszor nem találom. Miért lehet ez? Miért lehet az, hogy az Isten kereső ember nem talál rá az Istenre? Miért lehet az, hogy csalódásokat él meg az, aki Istent keresi? Talán a keresés, a megközelítési módban találjuk meg a választ. Régi téves felfogás, hogy az embernek keresni kell az Isten jó indulatát. Valahogy ki kell érdemelni az Isten jó indulatát. Valahogy létre kell hozni az Isten jó kedvét. Olyan dolgokat kell tennem, ami miatt Isten arcára mosolyt csalhatok, és akkor jó indulattal tekint rám. Valahogy el kell érni azt, hogy rávegyük arra, amit szeretnénk. És kitalálták a közbeni járást. Azt gondolták, hogy azok az emberek, akik szent életet éltek a Földön, és eljutottak az örökké valóságban, mivel ők szentek, rávehetik az Istent, hogy segítségemre legyenek. Nagyon sok ilyen katolikus imádság van, hogy a nem tudom még szent közben járására kérlek, hallgass meg. És ezen is túlmentek. Azt mondták, emberi módon gondolkodva, ez sem elég jó, de hogyha Jézusnak az anyja, az, akit sikerül rávennünk arra, hogy mellénk álljon, akkor ő már sokkal könnyebben fogja a fiát rávenni erre. Mert van egy Isten kép, amely nagyon emberi. Vajon ez lehet a módja? Sokszor emberi tulajdonságokkal és természettel ruházza fel az ember a természet feletti Isten, és emiatt téves elképzelés alakul ki arról, hogy hogyan lehet ezt a kapcsolatot felvenni. Gyakran igyekszik az ember az Isten kedvébe járni emiatt. Egy érdek munkál benne, hogy az Isten kedvébe járjak, mert nekem ez gazdaságilag megéri, mert az előrejutás érdekében ezt kell tennem, mert hogyha Isten beavatkozik, akkor bizony azt, amit én nem tudtam megoldani, azt sikeresen meg tudom oldani. Vagy ha olyan dolgot műveltem, amiről én is tudom, hogy ez nem igen fér bele a kategóriába, amit Istennek tetsző dolgoknak lehet mondani, akkor valami olyan dolgot kell tennem, amivel ki tudom engesztelni. Amivel rá tudom venni, hogy tekintsen el attól, amit csináltam. És akkor áldozatot kell hoznom. Vezekelnem kell, hogy Isten engesztelését valahogy elnyerje. És erre találták ki a különféle zarándoklatot. Nagyon népszerű most az El Camino. És sokféle módon próbálják ezt eladni, hogy ez az, hogy Istennek jó kedvében jár az ember. Amikor ezen végig megy, akkor aztán eljut a csúcsig. Aztán vannak, akik azt gondolják, hogy az Isten haragszik. És amiatt haragszik, mert amilyen az ember, amilyen a világ, amit éppen én műveltem, el kell tehát nyerni a jó indulatát, valamilyen módon, valamilyen eszközök révén, valamilyen áldozat révén eljuthatunk abba az állapotba, amikor Isten jó kedvében tekint az emberre. És amikor jó kedvében találjuk az Isten, akkor előveszünk gyorsan a listát, Istenem, nézd csak, ezek azok, amire szükségem van. Mindezt ezért csináltam, ezt a listát kérlek. De azt mondja Isten, az 50. Zsoltárban olvassuk. Azt hiszed, olyan vagyok én is, mint te. Megfedlek, és mindezt a szemedre vetem. Nem vagyok olyan, mint te. A 4. Mózes 23. fejezetében olvassuk. Nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit is megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit ne teljesedne. Amit ne teljesítene. Arra világít rá. Ne képzelődj Istenről úgy, mintha egy befolyásolható, befolyásos ember lenne. Amin, ha megtaláljuk a gombot, be lehet kapcsolni, és akkor működik úgy, ahogy mi szeretnénk. Nem vagyok én ember. Ne gondolkozz így rólam. Nem olyan vagyok, mint te. Mert olyan sokszor az ember különböző ajándékokkal, dicséretekkel, különféle más dolgokkal kiengesztelhető, elnyerhető a jó indulata, félrevezethető, becsapható, manipulálható. És azt gondolja az ember, ugyanezt megteheti az Istennel. Azt mondja az Isten, hát nem. Nem vagyok ember. Ne gondolkozz így rólam, mert én egészen más vagyok. Az ember teremtményem, és amivé vált, az a bűn által lett. És én nem az vagyok. És nem mai keleti ez a probléma, hogy az ember igyekezne valahogy Isten jó indulatát elnyerni, felolvasott igénk is bizonyítja, hogy nagyon sokszor és sokféle módon igyekeztek minden korban az emberek megnyerni az Isten jó indulatát. Szeretnék elérni Istenen keresztül, hogy elnyerjék azt, amit vágynak. Szeretnék az Isten jó indulatának megnyerése által elérni a saját maguk által kitűzött célt. És mindenfélével próbálkoztak, és próbálkoznak ma is. Ezért merül fel ez a kérdés, amit felolvastam. Mivel járuljak az Isten elé? Mit tegyek, hogy Isten kegyes legyen hozzám? Mit tegyek, hogy az Isten áldásának gazdagságát éljen meg minden nap? És azt látjuk, hogy ha ez a kérdés merül fel, akkor az ember a nagy dolgokra is képes. Csak azért, hogy Istennél kedvességet találjon. Csak azért, hogy megnyerje a támogatását a saját céljai elérésére. Amit mondtam, elindul egy úton, és akkor észreveszi, hogy bizony ez nem az Isten áldotta út, akkor megáll, visszacsoszogja, és azt mondja, Isten, találtam egy jobb utat, gyere csak erre. Itt vannak olyan dolgok, amit én nagyon szeretnék, és légy szíves, segíts ebben, hogy ezt elérjem. És csalódás jön létre, mert Isten ebben nem fog támogatni. És akkor mindent rátesz az Isten, hogy nem szereti, hogy nem is gondol rá, hogy nem foglalkozik vele, hogy nem hallgatja meg az imádságot, és még sorra mindent kitalál. És egy idő után hitehagyottá, csalódottá válik az ember. Azért, mert eltért attól az úttól, amely hazafelé vezet. Hajlongás, tisztelet Isten előtt, áldozat, anyagi és mindenféle erő feletti áldozat. Vannak, akik a legmegdöbbentőbb és legelképesztőbb ártól sem riadnának vissza, hogyha arról van szó, hogy valahogy meg lehet nyerni Isten áldását, természet feletti hatalmát azért, hogy elérjem azt, amit kitűztem célként. Voltak, akik gyermekeket áldoztak, ezt a fajta áldozatot mutatták be, hogy valamiféle lelki nyugalmat találjanak, valamiféle hatalmat gyakorolhassanak az isteni befolyás, vagy befolyást az isteni hatalmon. Vajon ez lehet a megoldás? Ez a természet feletti áldozat, az erő feletti áldozat, az elképesztő vad ötletek, amellyel kifejezem Isten felé, hogy na, én látod, még ezt is megteszem, érted? Isten vajon mit felel ezekre az erőfeszítésekre? Vajon megvásárolhatja az ember az Isten jó indulatát és könyörületét? Vagy valami más út az, amikor ez a kapcsolat létrejöhet? Erre így válaszol Isten. Nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat, hiszen enyém az erdő vadja, az ezernyi hegyek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti. Vajon eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét? Világos, egyértelmű válasz arra, hogy az, ami neked van, amivel te próbálsz engem lekenyerezni, azt tőlem kaptad. Az az enyém. És tudod mi? Még az is benne van, hogy az, amit neked adtam, azt én bármikor visszavehetem tőled. És nem háborodhatsz fel, mert az az enyém. Elképesztő valóság, és elképesztő igazság. Elképesztő szembesülni ezzel a valósággal. Amikor az ember arrogáns, és azt mondja Istennek, hogy kegyet gyakorlok feléd, és adok neked az enyémből. És azzal szembesülni, hogy nem, ez nem a tiéd. Ezt tőlem kaptad használatra. És majd számot adsz róla, hogy hogyan használtad. Elképesztő gondolat. De ez az Isten igazság. Akkor mi a megoldás? Hogyan található meg Isten, és mit tehetek annak érdekében, hogy lelkiismeretem nyugodt legyen, hogy üdvösségem legyen, hogy a jó úton legyek, hogy hazafelé tartsak? Így szól tehát. Idézem, amit a felolvastunk a legelején. Ember! Megmondta neked, hogy mi a jó, hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy így törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szembe. Egyszerű. Világos. Mint az egyszer egy. Nagyon világos, és nagyon egyértelmű, nagyon jól körülírható, és nagyon jól megfogható az, ami az útja annak, hogy ez a kapcsolat létrejöhessen. A másik helyen a Zsoltáros így fogalmaz. Hálaadással áldozz az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásaidat, hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Törvényszerű leírás ennek. Hogy miután mi következik? Teljesítsd a felségesnek. Eldöntöttem, melyik úton haladok. És ha ezen az úton haladok, ennek belejárói vannak. Törvényszerű következményei vannak. És annak is, ha ettől eltérek. Ezt mondja a Zsoltáros. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled. És ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, ó Istenem. Minden kétséget kizáró, világos, egyértelmű. Nem kell újabb kérdéseket feltenni, mert megválaszolta Isten már előre. Hogyha ez eszünkbe jut, hogyha kutatjuk az utat, ha akarjuk ezt a választ megtalálni, egyértelműen kijelentette. Lehetséges, hogy Isten utitársa legyek az életem útján? Merül fel a kérdés. Vagy tegyük fel a kérdést. Lehetséges, hogy az életem útja az Isten útjával párhuzamos legyen, egy irányba haladjon? Igen, ha őt választod, ha keresed őt, ha megkérdezed a véleményét, ha hallgatsz a tanácsára, akkor ő garantálja a célba érést, a hazatalálást. A hazaérést. Ezért egy tanáccsal lát el bennünket Pál apostol, amit a Filippi gyülekezetnek írt a második fejezet 5. versétől. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztusban, Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt mindenek fölé, az Isten, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez a mód, vagy módszer, vagy formula, amit ajánl Isten igéje, ezt úgy lehetne röviden és tömören megfogalmazni, hogy alázat. De az alázat nem az a fajta viselkedési forma ma ebben a világban, amely kifizetődő lenne. Amely célra vezető lenne. Ma a karriert építő emberek számára, a vezetőket képző iskolákban azt tanítják, hogy te légy a legerősebb. Nem utasd ki a gyengeségedet, ne alázd meg magad, csak taposz, hajts, menj előre. Mindenkinek bizonyítsd be, hogy neked van igazad, hogy te tudod, mit kell csinálni. És akkor sikeres leszel. Mivel ez nagyon is beleivódott a mindennapi viselkedésbe, gondolkodásba, értékrendbe, felmerül az emberben, hogy hogyan kérheti Isten, hogy legyek alázatos, legyek mindenkinek a szolgája, hogy legyek egy kiszolgáltatott, saját magáért ki nem álló szerencsétlen balek. Hogyan kérheti ilyet Isten? Nem erről szól Isten igéje. Nem erre hív el bennünket. Nem arra tanít, hogy szolgáltass ki magadat bárkinek. Nem erről szól. Hanem az élethez, az Istenhez való viszonyról beszél, amelyet gyakran szeret elfelejteni az ember. Pedig a népi bölcsesség nagyon jól látja és megfogalmazta, így hangzik, ember tervez, Isten végez. Ebbe akkora bölcsesség van, hogy elképesztő. Elmondja azt, amit majd fogom idézni, a Szentírás is elmagyaráz. Ez egyszerűen egy rövid mondatban beletömörítette azt, amit évezredek alatt az ember megfigyelt. Hiába a legjobb ötlet. A legelképesztőbb bölcsesség az emberben. A legmerészebb terv, a leghatalmasabb vagyon, amit alátámasztja, hogy véghez menjen ez a dolog. Hogyha ember tervezte, és Isten másként végez, abból nem lesz semmi. Ez az, ami egy kicsit arra késztet bennünket, hogy álljunk meg, és tekintsünk fel, és lássuk meg, hogy mindaz, ami körülvesz bennünket, ez Isten szavára áll. Addig, míg Isten tartja. De csak addig. Ez arra az alázatra késztet bennünket, hogy egy kicsit másként viszonyuljunk Istenhez és a bennünket körülvelő vevő világhoz, a velünk történő eseményekhez. És nem egyszerűbb, jobb döntés lenne, ha előbb megkérdeznénk az Istent? Nem jobb ötlet lenne, előrelátóbb és bölcsebb lenne, hogyha a számomra beláthatatlan életszakaszban nem a magam eszére, vagy bölcsességére, vagy a mások tanácsára hallgatnék, hanem az én utitársamra, az én vezetőmre. Amikor olyan részhez érnénk, akkor nem kétségbe esek, hanem hátra beállok Jézus mögé. Uram, most te menj előre, és én megyek, amerre te vezetsz. Mint ahogy az a kisfiam szokta, amikor a sötétbe megyünk, Míg világos van, ő megy elő, utána megáll és azt mondja, most te menj előre. Valahogy így kellene nekünk is. Nem azt nézni, hogy mások mit csinálnak egy ilyen élethelyzetbe. Vagy hogy szerintem mi lenne a jó egy ilyen élethelyzetbe. Hanem azt mondanánk a mi vezetőnknek, most te menj előre, és én meg követlek. És akkor az útunk hazafelé tartana. Mindig egyre közelebb a mennyei otthonhoz. Gyakran arrogánsan szeretnénk azt hinni, hogy urai vagyunk magunknak, életünknek, de a bölcs figyel Isten szavára, hiszen Jézus ezt mondja, ne esküdj a saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajat szálát sem tudod fehéré vagy feketévé tenni. Arról beszél Jézus, hogy nem vagy a saját magad ura. Nem tudsz dönteni a saját magad életéről és sorsáról. Mert eltervezed, hogy mit csinálsz holnap, meg a jövő héten, meg a jövő nyáron, hová még nyaralni, meg lefoglalod a helyet. Pedig azt sem tudod, hogy a holnap megéred-e. Nem tehetsz érte semmit. Semmit. Ekkor döbben rá az ember, hogy igazából nem ura saját magának. Jakab pedig ezt mondja a 4. fejezetben. Aggódásával, vagy a Máté evangéliumában Jézus így folytatja. Aggódásával ki tudná közületek meghosszabbítani az életét csak egy arasznyival is. Rádöbben az ember, hogy nem megy. Hogyha őszintén szembenéz önmagával, és megnézi a világ történelmet, a nagyokat is, rájön, hogy senki sem ura saját magának, saját maga életének. És Jakab pedig ezt mondja, tehát akik azt mondjátok, hogy ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk, és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap. Nagy ívű terveket szerkeztünk anélkül, hogy azt néznénk, hogy és Uram, te merre mégy? Úgy tesszük ezt, hogy azt sem tudjuk, mi lesz holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, azután eltűnik. Inkább tanácsolja Jakab. Azt kellene mondanatok. Ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Világos és egyértelmű a viszony. Ha ő megtart, ha ő vezet, ha ő lehetőséget ad rá, akkor ezt vagy azt meg fogom tenni. De ha ő ezt nem teszi, én sem tehet. Ez az alázat, amely ott tarthat bennünket az Isten oldalán, ezáltal célba érhetünk, hazaérhetünk. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó és mit kíván tőled az Úr, csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj a szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Ha ezt teszed, akkor úton vagy hazafelé. Ha ez jellemzi életünket, embertársainkhoz, a világhoz, az Istenhez való viszonyunkat, akkor jó úton vagyunk. És garantált a célba érkezés. Na most a hazaérkezésről pedig este fogunk hallani. Úgyhogy hívlak benneteket, hogyha a második részét is szeretnétek hallani ennek a történetnek, akkor hívlak benneteket Hajdúhatházra, a pünkösdi gyülekezetbe, hiszen én fogom hirdetni az Isten ígét, és akkor meghallgatjátok, milyen lesz a hazaérkezés. Addig pedig tartson bennünket Isten ezen az úton. Adjon bölcsességet, alázatot, áldást és hazaérkezést mindannyiunknak. Úgy legyen. Amen.